műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sport Rádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntjük a hallgatókat a Fonák és Tenyeres című magazin műsor heti adásában. A műsorvezető Kreisz Bálint, és itt van velem kollégám Somogyi Zsófia is. Szia Zsófi!
Szia Bálint!
Fontos kihangsúlyozni, hogy itt a nyári szabadságok miatt az e-heti adásunkat felvételre rögzítjük, és ez a felvétel 2026. július 17-én készül, emiatt nem számolunk be az aktuális tenisz eredményekről, de ezt majd a jövő héten pótoljuk, és akkor kéthetes csomagban minden fontos magyar sikert elmondunk, bízunk benne, hogy minél több lesz. Ezen a héten viszont egy különleges témával készülünk, hiszen már közel két hónapja megjelent a Rafael Nadal életét és pályafutását bemutató dokumentumsorozat az egyik legnagyobb streaming szolgáltatón, és ezt a 4 részes sorozatot mind a ketten megnéztük, és a következő nagyjából 25-30 percben ezt fogjuk kibeszélni és elemezni. Elég érdekes sorozat, ezt szerintem elárulhatjuk, viszont ha van olyan hallgatónk, aki még nem látta, de szeretné ezt pótolni, nem szoktunk ilyet kérni, de akkor azt tanácsoljuk, hogy a következő 25 percben kapcsolja el a rádiót, hiszen tartalmi részleteket is el fogunk árulni, és vannak olyanok, akik nem szeretik, ha ezt előre tudják, mielőtt megnéznék az adott műsort. Úgyhogy kezdjünk bele. Azt hiszem, aki szeretett volna, az már tudott úgy dönteni, hogy nem hallgatja tovább az adást. Zsófi, hogyan jellemeznéd egy mondatban ezt a sorozatot? Mi az, ami, hogyha így röviden kell összefoglalnod, akkor eszedbe jut róla?
Jellemrajz talán. Nekem ez az, ami így először beugrik. Hogyha egy mondatot vagy egy szavat kértél.
Én azt mondanám, hogy az élsport ára. Mind a ketten ki fogjuk fejteni, hogy miért gondoljuk azt, amit. Miért azt mondtad, hogy jellemrajz?
Nekem alapvetően, hogy most kicsit úgy már előre elmondjam az érzéseimet, felemás az, hogy mit gondolok erről a sorozatról, de mindenképpen jó sorozatnak tartom, és mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, aki még nem tette meg. Az az érzésem, benyomásom, végig az volt a benyomásom, ugye 4 részről beszélünk, szűkött óráról, hogy azt mutatja be ez a dokumentum sorozat, hogy milyen jelleme van Rafael Nadalnak, hogy milyen szenvedések árán, milyen hullámvölgyek árán, mennyi bizonytalanság árán jutott el a legmagasabb szintre, már a kezdetektől fogva, mert ugye azért neki, aki ismeri Rafael Nadalt, az nagyon jól tudja, hogy ugye a kezdetektől fogva azért sérülésekkel bajlódott, vagy legalábbis mindenképpen a pályafutásának a korai szakaszában már elkezdődtek komoly problémák, amik azért mindig ott voltak, jelen voltak, hátráltatták, és kérdéseket tettek fel, és bizonytalanságot okoztak, és nekem az volt a benyomásom a legeslegvégén is, meg talán végig, ahogy néztem ezt a sorozatot, hogy ezt az üzenetet kapom Rafael Nadalról, hogy annyi akadály, annyi nehézség, szenvedés, fizikai szenvedés, mentális kiégés árán is el tudott jutni, vagy ott tudott maradni azon a szinten, és újra be tudta bizonyítani, hogy ő a legjobb, és hogy egy igazi bajnok, és nekem ez volt, ami így igazából így átjött. Vannak hiányérzések, vagy hiányérzet is keltett bennem a legeslegvégén a sorozat, de majd lehet erről akkor később beszélünk, úgyhogy kíváncsi vagyok a te első benyomásaidra.
Én azért az élsport árát mondom, mert nagyon jól be van mutatva, és már viszonylag az elején szembe jön az emberrel az, hogy neki a pályafutás elején milyen sérülésekkel részben örökletes, részben pedig a Tony Nadal féle edzésmódszerek miatti túlhajszolás miatt előbukkanó dolgok, és hogy ezekkel hosszú éveken át meg kellett küzdenie, és nyilván az ő esete olyan szempontból speciális, hogy a lábával van egy probléma, ami örökletes úton lett az övé, tehát hogy azt nem egy sérülés okozta, nem egy kiforduló boka, de hogy az alap kiinduló helyzet, az a lábsérülés, vagy lábbetegség, talán lehet, hogy ez a szó jobb kifejezés rá, és mivel ami a talbetétet kell hordania, máshogy kell tartani a lábát, több fájdalom van, amit el kell viselnie, és nyilván azért a fájdalom miatt az emberben ösztönösen vannak olyan reflexek, hogy próbálja ezt elkerülni, emiatt máshogy tesz mondjuk egy kicsúszásnál. Emiatt jönnek az újabb problémák később, ami miatt aztán többször szünetet kell tartania, meg kell műtetnie magát. Hosszú hónapok kihagyása, szembenézés a visszatéréssel járó nehézségekkel, újra formába kell lendülni, legyőz egy olyan ellenfél, akire nem számítasz. A legnagyobb riválisok mindig fejlődnek, nyilván Djokovic és Federer korszakában játszani azért az nem egy könnyű dolog, nem véletlen alakult ki a nagy hármas. És mellé az, hogy még valaki az utolsó éveiben is annyi sikerrel a háta mögött a győzelmeket hajszolja, hogy nem azt mondja, hogy én vagyok a világ egyik valaha volt legjobb játékosa ebben a sportágban, hanem hogy még meg szeretném nyerni újra a Garrost, meg szeretném nyerni ezt a tornát, azt. Egy elveszített döntő után mondja ki azt, hogy akkor ő eldöntötte a visszavonulását, és hogy úgy érzi, hogy nincs miért folytatni. Nagyon sokszor szembe jön az emberrel az, hogyha külső szemlélőként néz, és mondjuk nincs benne az élsportban, hogy ha én lennék ott, akkor ezt vagy azt biztos nem tudnám végigcsinálni. És nyilván, amellett, hogy nem vagyok tehetséges mondjuk a teniszben, ez a másik oka annak, hogy nem mi ülünk ott, vagy nem mi állunk a pályán, hogy az élsportnak olyan ára van, amit csak a legelhivatottabbak képesek megfizetni. És nem biztos, hogy ez az ár csak az élsportra koncentrálódik. Erről nem esik sorozatban, de nagyon kíváncsi lennék, hogyha megkérdeznénk Rafael Nadalt arról, hogy tud-e fájdalommentesen élni a mindennapokban most, mikor már közel 18-19 hónapja nem fogott versenyen ütőt, akkor azt válaszolná rá, hogy igen. Mert nagyon sok olyan labdarúgó van, például itt Dárdai Pált ki lehet emelni, aki szintén interjúkban beszélt arról, hogy a mindennapokban sem tud már úgy élni, hogy teljes értékű emberként sántít, lábfájdalmai vannak azért, mert annyiszor megrúgták őt. Nadalnál is annyi műtét után, annyi sérülés után, annyi talbetétben lejátszott év után nehezen hiszem azt, hogy ez a mindennapi életére ne lenne kihatással, és ez is megmutatja azt, hogy mennyire nehéz ez a világ, hogy ott vagy a világ tetején 15-20 évig, elérsz szinte mindent, de aztán a mindennapokban, minden egyes pillanatban ennek megfizeted az árát.
Igen, és egyébként ebben a sorozatban amúgy az talán egy picit mélyebben kijött nekem is, hogy tényleg mennyire sok mindent volt képes akár kockázatvállalásként is megtenni, tehát amikor ott, hogy folyamatosan a fájdalomcsillapítókat szeret, meg hogy már mondta neki mindenki, hogy nem kellene, meg hogy azért óvatosabban, meg hogy az egészségedre is figyelj, meg amikor, hogy Indian Wells-ben elinduljon-e, volt egy ilyen kérdés az egyik, amikor visszatért a sérülése után, és akkor többen is mondták, hogy ne, meg az orvos is azt mondta, hogy ne, inkább ne, és hogy ő mégis, és annyira az lobogott benne, vagy annyira ott volt a versenyszellem benne, meg a tűz, hogy de ő csinálni akarja, és hogyha ha nyerhet ennek árán, hogyha újra ott lehet a világ tetején, hogyha újra trófeákat emelhet fel, akkor, és csak annyi, vagy idézőjelben csak annyi kell, hogy kockázatot vállal, de újra jól tudja magát érezni, viszi az adrenalin, és tényleg rengeteget nyer, tehát hogy még vissza is csatolja neki az élet, vagy legalábbis a versenyek, az eredmények, hogy amúgy te képes vagy rá, csak ezt a fájdalmat valahogy onnan, ha egy picit csillapítani tudjuk, és az is nagyon döbbenetes, hogy hol lehetett a tűrés határa, hogy mindig a többször is hangzott, hogy a határaidat kell feszegetni, ugye Tony Nadal, te is említetted, ő ugye egy kulcsfigurája a pályafutásnak, és itt a filmben is azért tőle hallottuk azokat a nagyon erős, komoly mondatokat, amik nyilván igazak, meg mindig, engem benne mindig az van a kérdés, hogy a kamera előtt mi az, amit amúgy is mondanál, ha nem lenne kamera, és mi az, amit a kamera miatt mondasz, de nyilván Tony Nadal szerepe az nem kérdés, meg az ő mentalitása, meg hozzáállása, meg ahogy mondtad, Rafa Nadal tulajdonképpen azért miatta is lett ilyen hajszoló, meg ez a megfelelési kényszer, meg de a mennem kell, nem adhatom fel, csinálnom kell. Szóval, hogy ez nagyon érdekelne, hogy meddig volt az, amíg ő tényleg tűrte a fájdalmat, akár fájdalomcsillapító nélkül is, hogy minden egyes iszonyat durva torna menetelés során az a sok kín és fájdalom és szenvedés, ami ott lehetett vele, hogy ezeket ő el tudta viselni, hogy ez hihetetlen nagyságról tesz tanúbizonyságot, hogy ő ennek árán is, és ezek ellenére is képes volt menni, hajszolni a címeket, és tényleg a minden idők legnagyobb bejává válni, szóval tényleg meg úgy félelmetes amúgy is, meg itt is tényleg láthattuk, hogy mennyire sok mindent vállalt be ezért.
Említetted azt, hogy volt hiányérzeted, mik azok, amiket mondjuk kritikaként tudnál felrúni, vagy ami mondjuk neked személy szerint nem feltétlen volt eléggé kibontva?
Ugye azzal indítom ezt, hogy ugye az egy nagyon jó találó ötlet volt, hogy ugye két idősebben ment a sorozat, ugye volt, amikor visszamentünk a múltba, és egy a 2024-es visszatérés, ami a Roland Garrosra csúcsosodott ki, hogy oda visszatérjem. És tök jó volt, hogy így ide-oda mentek, és voltak párhuzamok, és jó átcsatolások, akár a hullámvölgybe került Nadal, vagy akár egy sérülés újra közbeszólt, ez ugye megtörtént a visszatérése után is, tele volt kérdésekkel. Nekem egy picit az hiányzott, hogy ezen túl lássam meg, hogy neki milyen volt olyan szempontból a pályafutása, hogy ugye Roger Federer megjelenik, Novák Djokovic megjelenik, de nekem például ott volt hiányérzetem, hogy ez őt milyen szinten változtatta meg, hogy ő hova helyezte önmagát, hogy ő hogyan gondolta a riválisaira, és ez az, ami velük tulajdonképpen a sportágukon túlmutató sportolókká, emberekké, példaképekké váltak. Nekem ez nem volt kibontakozott, csak hogy hát igen, van az a nagyon jó játékos, meg van az a másik nagyon jó, és akkor velük kell megküzdenem, és nekem velük szemben kell megszereznem, vagy visszaszereznem a világ elsőséget, meg fú, tőlük kell elvennem a címeket, és az például ott a Djokovic részben kijön nagyon jól, hogy ők egymást tették még jobbá, és hogy például, hogy a Tony Nadal hogyan változtatta meg a Djokovic okozta vereségek árán, és hogyan javította fel Rafa Nadalnak a játékát. Én ezt egy picit jobban kibontottam volna az ő kapcsolatukat, ami annyira meghatározta egyébként a pályafutását, de tudom, hogy nem látok bele a mechanizmusba, hogy hogyan készült a film. Nekem a 2024-es év egy picit olyan szempontból hiányos volt, hogy nekem nagyon hiányzott az olimpia. Szerintem az egy fontos momentum lett volna, hogy azt ott lássam, meg azt egy picit úgy jobban megértsem, hogy mik azok, amik neki a legkomolyabban jelezték, hogy itt a vége. Azért a Filip Chatrin, ha olimpián is neki kikapni elég durván Novák Djokovictól, azért az már egy komoly jel. Voltak olyan mérkőzések, azt mondja, befejezem, de olyan komoly rangos mérkőzések, amik szerintem kellettek volna bele, akár a 2021-es Roland Garros, ahol azt hiszem elődöntő valahogy ott a végjátékban játszott Novák Djokovicsal, és négyszerben kikapott. Talán a 2022-es Laver kupát, amikor elbúcsúztatják Federert, olyan szempontból lehet, hogy hiányzott nekem, hogy az egyik pályatársadat elbúcsúztatott, hogy az rád hogyhat. Szóval azt éreztem, hogy így ezek úgy, ha még ezek benne lettek volna, akkor még jobb lett volna. Úgyhogy ez hiányzott, aztán majd kíváncsi vagyok majd, hogy pozitívat is kérdezek, meg te is mondd el nyilván, hogyha van ehhez csatolni valót, csak majd a kisfiú, a Rafaletnek a szerepe a filmben az is érdekes, úgyhogy majd, hogyha arra van idő, akkor arról is beszéljünk.
Érdekes, kíváncsi voltam a válaszodra, és bíztam benne, vagy sejtettem, hogy nagyjából hasonlókat fogsz mondani. A legtöbben én is gondolkodtam, én azt sejtem, hogy megvannak a válaszaim az egyes dolgokra. Az olimpia kapcsán szerintem például a közvetítési jogok lehettek a probléma, tehát mi ezt így azért a közmédiában dolgozó emberként pontosan tudjuk, hogy az olimpia közvetítési jogai milyen költségesek, és mennyire nehéz őket megszerezni. Azt gondolom, hogy a Netflix mondjuk nem feltétlen forgathatott az olimpián, és ugye ha olimpián nem forgathatsz, az nem azt jelenti, hogy a mérkőzésekben nem forgathatsz bele, hanem az olimpiai faluban sem. Tehát nagyjából gondolom semmilyen képük nem volt róla, és nyilván azért sorozatként úgy anélkül nem működne, hogy képeket vágsz egymásra, tehát nem mozgó képeket, hanem fotókat egymásra. Nyilván magyar szempontból jó lett volna, hogyha ez úgy szerepel, mert Fucsovics Márton aratta az utolsó profi győzelmét Rafa Nadal az olimpián, és igen, aztán Djokovic ellen kapott ki, tehát hogy az is akkor magyar érintettség lett volna. Nekem ami hiányérzet volt, az, hogy Andy Murray egyetlen képkockereig tűnt fel az egész sorozatban, amikor a Chatrin búcsúztatták 2025-ben, és ott volt a nagy négyes másik három tagja Nadal mellett. De a másik dolog, ami eszembe jutott a sorozat felépítését látva, hogy mennyire nehéz 20-néhány éves teniszkarriert összefoglalni 4 részben, és igen, egy minisorozatban, mert főleg mondjuk egy olyan sportágban, mint a tenisz, mert hogyha belegondolunk abba, hogy ha egyszer elindítanánk a sorozatot, az első résztől kezdve a negyedikig, és a 2012-es Australian Open döntőjét, amit ugye Djokovic és Nadal játszott egymás ellen, és a második részben elég hosszan foglalkoznak vele a kulcsfontosságú labdamenetekben, akkor már mire a sorozat végére érsz, nagyjából szerintem a harmadik játszma közepén, vagy a negyedik játszma elején járna a Djokovic-Nadal mérkőzés. Tehát csak az a találkozó, az a döntő egymás ellen sokkal hosszabb, mint az egész sorozat, ami összefoglalja az ő életét. Tehát emiatt nagyon-nagyon nehéz lehetett ez a fajta munka. A sorozatban is nekem nagyon tetszett néha az, amilyen képek egymásra voltak vágva, szóval, hogy
az zseniális,
elkezdte leejteni a teniszütőjét, és rávágtak egy 20 évvel ezelőtti, vagy korábbi képet ugyanolyan testtartásba, amikor a sátrién van, és bevágt, megkerestek egy ugyanolyan ütést, mint ami a szobor. Uh-huh. Ezek szerintem zseniálisan vannak megcsinálva, nyilván ez rádiós emberként nem evidens, hogy ezeket így figyeljük, de azért ezeket szerintem könnyű volt észrevenni, és nagyon-nagyon szépek. Úgyhogy nyilván azért látszik az a fajta minőség, meg a költségvetés, amit ebbe a sorozatba beletettek. Az első rész az, hogy Federerről szól, az ő kettőjük rivalizálásáról, hogy meg tudták nyerni, el tudták érni, hogy Federer is megszólaljon benne. Az, hogy szerintem nyilván szerintem az volt az alapterv, hogy a 2024-es évre sokkal jobban figyeljenek. Ez látszik abban, hogy megtartották ezt a fajta párhuzamosságot, de mivel Nadal sikerességi szintjén a 2024-es év nem volt átütő és alig indult tornákon a sérülése miatt, ezért kellett gondolom egyfajta ilyen más történetszálat is találni, mert de nagyon jó ütemben kezdtek el forgatni, mert nagyon érdekes például az arca Rafa Nadalnak, mikor az Australian Open orvosi vizsgálatából mennek ki, és amikor nyilvánvalóvá válik számára, hogy vissza kell lépni a tornától, és hogy ül csendben, nem nagyon lehet hozzászólni, nem nagyon reagál, mondja, hogy jó, váltsunk témát, és egy ilyen búskomor arccal ül, és próbálja elfogadni azt, amit hallott, meg aztán amikor a visszatérésnél is, ahogyan próbálja a saját határait kitolni, hogy jól érzi magát, a stáb, aki mindig az óvatos álláspontot képviseli, meg Nadal, aki játszana és csinálna azt a sportot, amit szeret, és ahogyan eljut addig a felismerésig, hogy jó, akkor nincs tovább. Tehát, hogy az is a harmadik rész vége fele, vagy talán a negyedik elején ott van, hogy ő a Garros után úgy tervezte elsőre, hogy visszavonul. És aztán még tovább ment. Tehát, hogy ott a nagyszüleinek, amikor a Rafaelet ott volt, akkor a feleségével beszéltek, és mondta, hogy meg kell mondanom, hogy vissza fogok vonulni. És az még a Garros előttre vonatkozik, tehát az alapján a Garros lett volna az utolsó tornája. És aztán ugye a Garroson voltak már a nyilatkozatok, hogy nem tudom, hogy ez az utolsó Garroson, és ezt el is árulja, hogy tényleg nem tudta, tehát ez nem csak egy ilyen költői túlzás volt, hogy majd én akarom bejelenteni, hanem tényleg nem tudta, tényleg úgy készült, hogy most jól megy a játék, ugyan Zverev ellen kikaptam, de ellene ki lehet kapni. Az is nagyon érdekes, mikor megtudja, hogy Zverev ellen játszik, és akkor próbálja így lazára venni a figurát, de azért amikor elcsendesedik és befejezi a mondatot, akkor látszik az arcán, hogy nem ezt szerettem volna. Az ilyen dolgok is tök jó ezeket látni, meg nekem volt szerencsém például a Zverev elleni mérkőzésen élőben ott lenni, és érdekes volt megnézni a másik felét, ami előtt kilépett a pályára, és ami után visszament az öltöző folyosóra. Ezek szerintem nagyon-nagyon sokat dobnak a sorozat értékén. Közelítünk lassan, így már egy 20 percet beszélgetünk a sorozatról, úgyhogy szerintem érdemes rámenni egy-két kulcs karakterre. Tony Nadal, az ő szerepe megkerülhetetlen. Róla mit gondolsz, mert a sorozatban vannak nagyon érdekes dolgok vele kapcsolatban.
Igen, én őt amúgy most a filmen kívül is, hát szóval azért azt a mentalitást egyértelműen ő táplálta, vagy ő alakította ki Nadalban ezt a küzdeni, hajtani, nem feladni. Vannak rá utaló mondatok, jelek, hogy Tony Nadal nem hagyta, vagy például Rafa Nadal pihenjen, vagy hogy vereség után nem elvonulni kell, hanem még jobban küzdeni. Tehát olyan szinten nyomás alatt volt szerintem a pályafutásának már az elejétől kezdve Tony Nadal által Rafael Nadal, és annyira fontos volt Rafának, hogy megfeleljen neki, hogy azért ez így nagyon-nagyon-nagyon nehéz lehetett, de közben meg vélhetően, illetve nem vélhetően, hanem azért bizonyára neki köszönheti azt a mentalitást, azt a küzdeni tudást. Ugye van egy ilyen kulcsmondat, hogy nagy bajban vagyunk, talán a Carlos Moyáék mondják, hogy nagy bajban vagyunk, mert hogy Rafa Nadal, hogy Rafa nem tudja, hogy kell 80%-on játszani, tehát hogy tényleg annyira ez a maximalista, ez a soha nem feladás, ez a semmi nem elég, ez a nem elvonulunk, hanem tovább küzdünk, ez a harciasság, ez a küzdeni tudás, ez szerintem abszolút neki köszönhető. Az már más kérdés, hogy ez egészséges-e, hogy ez mennyire okozott benne mentális kiégést a pályafutása során, mennyire volt lelkileg egy roncs, talán lehet ez erős szó, kettős, de azt gondolom, hogy így utólag belegondolva, vagy utólag látva, ők azért családtagok, gondolom, megérte ez a közös munka. Nem tudom, hogy a Tony Nadal más valakivel ilyen keménykezően és ennyire ellentmondás nem tűrően bánik, akkor azt hogyan lehet kezelni, de ez így ilyen szempontból szerencsésen alakult, de nem volt egy könnyű pályafutása, és nem volt egy mentálisan, meg lelkileg egy egészséges, szerintem az, ahogyan ő gondolkodott a sportról, ami valahol egy játék, de ebből látszik, hogy azért, aki benne van, és egy bajnok, annak ez nem játék, hanem ennél sokkal-sokkal több, de igen, szóval érdekes kulcsfigura, de összességében azt gondolom, hogy nélküle nem az ember a fenedel, aki most.
A sorozat sokszor nehézségekkel dolgozik, mert csak amiatt is, mert archívképeket nyilván nem tudtak forgatni, tehát 20 évvel ezelőtt azért a Nadal család gondolom nem úgy készítette a videóit, hogy azon gondolkodtak, hogy na, ebből néhány évtized múlva milyen jó Netflix sorozat lesz, tehát hogy gondolom azért rengeteg történetszálat jobban kibontottak volna, ha lett volna több képük róla, de ehhez képest, amikor a 7 éves Nadal az első tornáján van, arra zseniális képek vannak, nyilván a tenisz grenzlemek elég jól dokumentáltak, de hogy mondjuk az edzések 2016-17 környékéről vannak hosszabb felvételeik, de ami nagyon-nagyon jól ki van dolgozva történetszálként, az a Tony Nadal féle kapcsolat. Az, hogy hogyan segítette Nadalt az első évtizedekben, amikor sikeressé vált, és aztán a sikerei csúcsán, és ez hogyan fordult át hátráltató tényezővé. Az is jobban van mutatva, igaz, hogy ott is azért a sorozat dinamikája olyan szempontból érdekes, hogy szerintem az első rész lassabb, ott a Federerrel való párhuzam nagyon ki van bontva, meg a kezdeti időszak, a második, harmadik rész az kicsit feszesebb, és a negyedik rész az megint belassul, és ott visszatérünk egy évre, és nagyjából azt mutatja be. És ott a második, harmadik rész azért a 2010-es éveket úgy picit átpörgeti rá, fókuszál a Garrosokra, meg a Djokovic elleni párharcra a második részben, de ott azért vannak üresebb foltok, már csak emiatt is, amit mondtunk, hogy azért nagyon nehéz 20 éves pályafutást bemutatni 4 órában, de hogy az, hogy 2015-16 környékére, hogy múlik el az a fejlődés Nadal esetében, és hogy amikor behozzák Carlos Moyát, az mennyit dob újra ezen a folyamaton, ami nekem nagyon érdekes volt, és talán a sorozat egyik legérdekesebb része, és itt mondtad, hogy kérdés az, hogy ki mit mond el a kamera előtt, és ki mit nem. Nekem itt derült ki, hogy ez az egész sorozat mennyire őszinte az, amikor a szakításról beszélnek, hogy Tony Nadal tényleg nem szólt senkinek, hogy tényleg képes volt úgy kiadni a sajtóközleményt, hogy a testvérének nem szólt róla, az unoka öccsének nem szólt róla, aki ugye Rafael Nadal, és senkinek a stábból. És nem tudom, hogy azok az edzésképek, amiket ott mutatnak, az tényleg arról az edzéssel van, amikor ezt megtudják, meg lennék rajta lepődve, de hogy azok az edzésképek úgy ilyen szomorkás, ilyen ledöbbent hangulatban jól tükrözik azt, amit nagyjából átélhetett akkor Nadal, amikor elolvasta ezt a közleményt. És amikor egymásra van vágva, hogy Tony Nadal azt mondja, hogy szerinte nem sok volt ez Nadalt, és amikor Nadal válaszol, nyilván képzeletben vállalt, tehát nem egymással szembe ültek, de maga a vágási technika, hogy hát de sok volt. Hogy Tony Nadal a mai napig azt hiszi, hogy ez egy jó döntés volt így ebben a formában közölve, mert hogy Nadalt nem érintette meg, és ez mutatja talán az emberek közti különbséget. És nyilván nagyon sokat változott a világ, én azt gondolom, hogy azok az edzésmódszerek, amiket ő ott 20-30 évvel ezelőtt alkalmazott, nem feltétlen működnének már a mai nap, mert sokkal érzékenyebb a világ ilyen szempontból, és még behoztad azt, hogy milyen lenne az, hogyha egy másik játékossal tenni ugyanezt. Ugye ott van a Félix Hozsi-Eliasszimmal való edzőtanítvány kapcsolata, ami néhány évig tartott, és átütő sikert nem hozott. Nem tudjuk, hogy Hozsi-Eliasszimmal mennyivel bánt keményen, véletlenül azért sokkal megengedőbb volt, de hogy nem véletlen, hogy az az edzőtanítvány kapcsolat 2024-ben véget ért, és azóta, ha jól tudom, akkor Toni Nadal az akadémián dolgozik, Majorkán, és ott foglalkozik a fiatalokkal, meg intézi az operatív ügyeket. A másik része a Majorka téma, ami szerintem izgalmas, meg az, hogy Rafa Nadal felesége, aki egyébként egy visszahúzódó alak, vagy visszahúzódó ember, az mennyire meg tudott nyílni, és ő is milyen sokat beszélt a Nadallal való kapcsolatából, meg hogy ezt engedték így a külvilág felé, és akkor itt mondd el azt, amit a Rafa-let száról gondolsz.
Az elején nem tudtam hova tenni, hogy miért van mindig ott, illetve nagyon erőltetettnek gondoltam azt, hogy jó, értjük, tehát, hogy ő neki már a családja ott van, és hogy akkor neki az a jövő, neki már az a teniszen túl is van valami, vagy mellett is van valami, és hogy akkor ezt végig ott akarják bemutatni nekünk, hogy egyébként ő egy apuka, és hogy milyen boldog otthon, és hogy ott a kisfia, és hogy felelősséggel tartozik felé is. Nyilván azt gondolom, hogy erről szólt, vagy ez lehetett az üzenet, hogy ez a jövője talán, tehát bár lehet ez egy nagyon egyszerű és nagyon buta értelmezés, de az elején mondtam, hogy jó, oké, akkor itt még ez egy komoly szál lesz, ugye végig viszi, és mindig ott volt az a családi belső, amire te is jutottál, családi belső életüket, úgy beleláttunk, meg tényleg én is örültem, hogy a felesége is megszólalt, meg elmondott pár gondolatot az egész az a kapcsolatban, hogy ő hogy élte meg. Úgyhogy szerintem az egy nagyon-nagyon érdekes, és amúgy egy jó szegmense volt ennek a sorozatnak, hogy itt van egy hihetetlen bajnok, egy hihetetlen harcos, egy ember, aki annyi mindent feláldozott, és hogy de egy ott van a kisfia, aki értem úgy felelősséggel tartozik, aki mindig, hát nem mindig, mert ugye ő azért még csak egy pár éves, tehát nyilván az elején nem volt ott, de hogy alakul át az, hogy azért hogy amikor már azokat a döntéseket kell meghozod, amikben komoly rizikó van, ami már azért inkább bizonytalanságokat jár és kérdéseket vet föl, hogy ott van egy kisgyerek, ugye most már két gyerekük is van, de hogy oda mindig visszanyúlsz, és mindig az a forrás, és te igazából otthon is vagy egy felelősséggel tartozó személy, úgyhogy ez nekem olyan szempontból nagyon tetszett, hogy bemutatja azt, hogy egyébként ő is egy családapa, és ő is gondoskodó férj, és ő is akar amúgy otthon lenni nyilván, de hogy ez mennyire amúgy nehéz is, hogy egyszerre ott legyél, de feladd azt az életet, ami 30x évig, ami minden napod arról szólt, úgyhogy még azért így gondolkozom rajta, hogy pontosan mi mindent akart üzenni, gondolom, hogy ilyesmit, nem egy nagy vasszizdász, de mindenképpen egy szép szimbólum, vagy egy szép jelenet sort mutatott be.
Ilyen szempontból kicsit szerintem az utolsó néhány másodperc is árulkodó, amikor Nadal föláll, azt mondja, hogy jól van, és kisétál a képből. Talán ez is utal picit arra, hogy oké, véget ért egy szakasz, de hogy utána mi jön, azt majd az idő eldönti. És ha már idő, akkor mi is ezt a közel fél órát kibeszéltük erről a sorozatról, és vannak olyan témák, amiket még nem is érintettünk, tehát még nagyjából egy felet simán tudtunk volna erről beszélni, elég csak arra a lábsérülésre gondolni, amit mindenki ki szokott emelni, amikor Moya azt mondja, hogy egy földön kívüli van a lábfejedben, ez is ugye az utolsó részben szerepel, de igen, véletlenül olyanok hallgatták végig az adást, akik azért látták ezt a sorozatot, de ha esetleg van olyan, aki kíváncsi volt, de még nem nézte meg, akkor annak tudjuk ajánlani. Összegzésként szerintem elmondhatjuk, hogy nagyszerű az, hogy egy újabb sportdokumentum sorozat készült, és hogy szemmel láthatóan ezekre van igény, mert a héten többször is ránéztem, és ott volt a legnézettebb műsorok között, úgyhogy nekem ebből az jön át, hogy ezt az emberek fogyasztják. Nyilván itt Rafa Nadal személyiségéről is szó van, hogy azért egy teniszen túli világmárka, de bízom abban, hogy a következő években mondjuk akár Federerről, akár Djokovicról lesznek hasonló dolgok. Federer régebben visszavonult, szóval arra azért kisebb az esély, de Djokovic még pályafutása utolsó időszakában van, szóval tökéletes alkalom lehet arra, hogy forgassanak.
Lehet már forgatja.
Igen, lehet, hogy amúgy van ilyen, de így röviden lezárva, szerintem nagyon érdekes volt, és jó volt megnézni.
Egyetértek abszolút, úgyhogy nézzétek meg.
Köszönjük szépen, hogy meghallgatták ezt a mai adást. Jövő héten összefoglaljuk az elmúlt két hét tenisz sikereit és eredményeit. Bízunk benne, hogy minél több ilyen lesz. Somogyi Zsófiának köszönjük szépen, hogy ma is itt volt velünk. Búcsúzik a műsorvezető, Krejc Bálint. Hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót. Viszont hallásra.
Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszóra?
Nagyon jó megúszó voltam.
Pákráztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
Még a nyelvújítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország Sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.